Utáni elmékedésünknek az alapgondolata. Igen. Alapgondolata Jézusi mondat, hogy Atyám, azt akarom, hogy ott legyenek velem azok is, akiket nekem adtál. Tehát az Jézus főpapi imájában van, ott legyenek. Lássák dicsőségemet, amelyet nekem adtál. Tehát itt a dicsőség kifejezése tulajdonképpen nem egy álló kép, mondjuk, mint a táborhegyi jelenet, hanem itt a dicsőség valójában Isten tökéletességében való részesedés. Tehát mindannak a megtapasztalása, mindannak a szépnek, jónak, aktivitásnak, beteljesülésnek, hibátlanságnak, amire az ember vágyakozik földi életében. Tehát amikor nincs semmi baj, semmi betegség, sem halál, sem szomorúság, sem keserűség, sem csalódás, tehát amit elképzelünk tökéletességnek és örömnek, az mind együtt úgy fejezzük ki, hogy dicsőség. Hogy részesedünk Isten dicsőségében, vagyis ebben a teljességben, ebben a tökéletes életformában. Tehát a lélek a mennyei hazában nem csak együtt lehet a mennyei atyával, hanem az Úrnak a szépségében is részesedik. Mivel materiálisan gondolkodunk, tehát nagyon nehéz elképzelnünk, hogy hordozzuk akkor magunkban az Istennel való egységet. Tehát most különbözőek vagyunk, különböző behatároltsággal. A testünk egy konkrét, fogható, térbeli elhelyezkedéssel rendelkezik, de a lélek az nyitott mindenfajta egységre. Tehát amikor Jézus azt mondja, hogy hozzámegyünk és benne lakunk, ez a léleknek a találkozása Isten szellemével. Tehát a lélek nyitott arra, hogy belül egységbe legyen Isten lelkével. Ugyanakkor ez nem azt jelenti, hogy eltűnik a lélek, ahogy a keleti filozófia mondja, hogy mint csepp a tengerbe, megszűnik, eltűnik, mert a személyünket, a szabad akaratunkat, értelmünket továbbra is hordozzuk az isteni jelenlétben, tehát nem tűnünk el, hanem ez a személyiség megtelik az Isten tökéletességével és szeretetével, annyira, amennyire befogadó képes. Tehát ez lesz az öröm számunkra, hogy semmi hiány nem lesz bennünk. Semmi törékenység, vagy semmi olyasmi, ami fájdalomban jár, hanem ez a telítesség, amikor már úgy érezzük, hogy nem tudunk már szinte jobbak lenni, mert annyira megtelünk Isten jóságával. És ez ugyanakkor hallatlan nagy örömet is jelent. Tehát a jónak ez a nagy megtapasztalása egy nagy öröm, egy nagy újongás lesz bennünk. Tehát Jézus megígérte választottainak, hogy nem csak törődik az ő életükkel itt a földi életben, hanem az örökké valóságban megadja ezt a tökéletes boldogságot. És minél nagyobb vágy van bennünk az Úrra való egység után, annál fájdalmasabb, hogyha nem látjuk itt a földön ezt az egységet. A mennyországban azonban ez a vágy teljesen betöltődik. Isten annyira bőkező, hogy minden mértékben megadja nekünk ezt a boldogságot. Az első keresztény testvérek szintén várták az Úrnak a jövetelét, ezért is elterjedt az a köszöntés, hogy Maranata, vagyis jöjj el, Uram! És ez a köszöntés hosszú ideig ott volt az első keresztényeknek a mindennapi találkozásában, és ezzel mintegy fölidézték, hogy találkoznunk az Úrral, vissza fog jönni az Úr, és mi örökre együtt lehetünk vele. Tehát az első keresztény évszámban ennyire közeli volt a mennyország, és közeli volt a Jézusral való egység meg találkozás, hogy ez szinte mindennapi gondolataikat kitette. Tehát most az időknek a, mondjuk így, hogy a végén szintén lehet arra gondolni, hogy jó lenne ugyanúgy, mint az első keresztények életében, hogy betölteni a gondolatainkat a Jézus visszajövetelének a várása és a Jézusra való egység. Tehát a jelenések könyvében is nem csak arról van szó, hogy Uram, jöjj el, hanem arról is, hogy vigyél magaddal, vigyél el a te országodba, mutasd meg a te dicsőségedet, engedd, hogy részesedjek a te dicsőségedből. Az énekek éneke 1-4-ben olvashatjuk, bevezette mennyei lakosztályába őt, a király. Ő lett öröme és boldogsága. Tehát ami a földön már megtapasztalta az imádságban, az isteni jelenlét, az lett teljessé a föld élet után, a mennyei dicsőségben. Tehát mi történik, ott tesszük fel a kérdést. Tehát itt van Sebastian Bachnak a 140. kantátájában, a mennyasszony kérdezi, mikor jössz el én üdvösségem? Jézus azt válaszolja, jövök, mint a te örök részed. A mennyasszony, égő olajjal várlak. Nyitom a lakoma termét. Nyisd ki a termet az égi lakomára. Jöjj el, Jézus! És Jézus szerető szívének hallomásával mondja, hogy jövök. Jöjj, te drága lélek! Majd így énekel a kórus, Sion hallja, hogy zeng az őr, szíve repes az örömtől, már éber és ijedve indul, isteni kedvese pompásan jön az égből, hatalma igazságból, ereje kegyelméből, fénye felvirad és csillaga felkér. Tehát ott is megtaláljuk ezt a párbeszédet, mint ami az énekek énekébe, hogy Jézus hívja az embert, a választott lelket, és az fölismeri kitüntetésének nagy ajándékát, és válaszol, hogy jövök, Uram. És a Szentírásnak ez a kedves megszólítása, hogy Jézus maga vőlegénynek mondta magát, hogy akkor nem bőjtőlet a nász nép, emlékszik a idézetre, amíg vele van a vőlegény. A farizeusok vágyára mondta ezt Jézus. Tehát mit tesz a lélek annak érdekében, hogy részesüljön Isten dicsőségében? Először is a cselekedetét irányítsa mindig Jézusra. Szent Péter figyelmeztet bennünket a Kolosszei 3.23-ban. Bármit tesztek, tegyétek szívből, mintha az Úrnak és nem embereknek tennétek. Hiszen tudjátok, hogy az Úrtól jutalmul kapjátok az örökséget. Urunknak, Krisztusnak szolgáljatok mindenben. Tehát a lélek a cselekedeteivel tudja kimutatni már most, hogy komolyan veszi Isten ajándékát, a mennyországot, és már most készül ezeknek a cselekedeteknek a megvalósításával, amelyek kedvesek az Úrnak. És éppen ezért fontosnak tartja, hogy mindig Isten jelenlétében éljen, és a szívében utat ad, utat épít mindig Jézus jövetelének, és érzi, hogy már az Jézus megfogadta, befogadta az ő országába. És bármit tesz, igyekszik Isten szeretetéből tenni, amit tesz. Tehát a mennyi hazában ez a szeretet egység valósul meg, hogy nem önzésből, hanem mindig ráfigyel Istenre, hogy Uram, tetszik ez neked. Ezt akarom a te örömödre megtenni. Együtt cselekvés. úgy nyilatkozik a teológia, hogy Isten actus purus, vagyis tiszta szellem, tiszta aktivitás, tiszta teljesség, tiszta cselekvés. Szüntelenül építi a világot, szüntelenül föntartja a világot. Tehát ő benne múlt, meg jelen, meg jövő egységben van. Talán nincs olyan lehetőség, potencialitás, ami még nem teljesült volna. Tehát ő maga tökéletes egység és teljesség. Tehát ebben a teljességben részesülhetünk, hogyha szorosan hozzá kapcsolódunk Istenhez. És egészen másképpen nézünk akkor a múltra, vagy a jelenre és a jövőre, hogyha Istenben vagyunk és Istenben gondolkodunk. Tehát ha a lélek mindent az Úr kedvéért tesz, akkor a mennyország lesz a jutalma, és ez tökéletesen beteljesül, amikor egyé válik Istennel. Örökséget kap, amit Jézus megígért, a mennyei ország örökségét. A másik, amit a lélek odaadhat, a szenvedés. Szent Pál apostol azt írja a 2. Korintus 1:5-ben, amilyen bőven jutott nekünk Krisztus szenvedéseiből, olyan bőven jut számunkra vigasztalás is. Tehát Isten ügyéért elviselek mindent. Isten ügyéért vállalom a szenvedést is. Isten ügyéért áldozatot vagyok képes hozni. Tehát a hitem megvallását tekintve, vagy a hitem gyakorlását tekintve, vagy a rendszeres komoly ima életet tekintve, tehát ez mind beletartozik egységesen abba, hogy én élő módon akarom a Jézust tisztelni és szolgálni. A világ üdvösségért szenvedő Krisztussal egyé válni. Tehát Pál apostol nagyon komolyan vette azt, úgy fogalmazott, hogy ami még hiányzik Krisztus szenvedéséből, az kipótolom, fölajánlom az én szenvedésemet. Itt nyilván nem arról van szó, hogy elégtelen lett volna Krisztus keresztáldozata, az tökéletesen elég volt a világ üdvösségért, de ennek a szenvedésnek, vagy ennek az érdemnek el kell jutni minden egyes emberhez. Tehát amikor a szenvedésünket fölajánljuk, akkor azért imádkozunk, hogy egy megtéretlen ember befogadja, szabad akarata nyilvánvalóvá váljon Isten számára, hogy szabad akarata befogadja az Úr szeretetét. Tehát a szenvedés fölajánlása van, ahogy Pió atya is megfogalmazta, a világ gyógyulását szolgáljuk. Hogy eljusson az örömhír minden egyes ember szívében. Tehát Jézus megdicsőült itt a Földön, amikor szenvedéseket elvállalta és fölajánlotta. Az embersége is részt kapott Isten dicsőségéből, és ugyanígy a mi emberségünk is részt kap a dicsőségből, hogyha hittel fölajánljuk és szeretetből a szenvedéseinket. Mit ad Isten az őt szerető léleknek, amikor a fiú dicsőségében részesülhet? Röviden magát, az örök életet. A jelenések könyvében van egy ilyen mondat, boldog, aki megmossa ruháját a bárány vérében. Joga lesz az élet fájához. Jelenések 22:14. A bárány vérében való megtisztulás, éppen a megváltásban való részesedés. Hogy részesülhetünk abban az ajándékban, hogy megnyílhat a szívünk az Isten országa előtt, az Isten dicsősége előtt, és Isten gyermekei lehetünk. és megváltottak lehetünk a gonosztól és az örök haláltól. Tehát Krisztus kiontott vére szerezte meg nekünk ezt a megváltást, és ez egy olyan ajándék, ami felbecsülhetetlen. A paradicsom kertben Isten azt mondta, hogy van a jó és a rossz tudásának fájom, és az élet fájom. A gonosz lélek azt akarta megakadályozni, hogy az élet fájáról is vegyenek az első emberpár. A mennyországban beteljesedik a paradicsomi állapot, részt kapunk, részt vehetünk az élet fájáról, és örökké együtt lehetünk Istennel. Tehát jogunk van az élet fájához, vehetünk belőle. Nem a saját erőfeszítésünkből, hanem Isten ajándékából. Tehát a földi életben is, amikor egy magyar állampolgár feleségül vesz valakit, aki nem magyar, a házasság révén magyar állampolgárságot kap az illető. Tehát ugyanígy, hogyha Isten, Jézus Krisztus befogad minket a maga közösségébe, akkor ezáltal a mennyország állampolgárai lehetünk. Tehát mennyei állampolgárok lehetünk Jézus kegyelméből. Aki tehát az élet fájáról vehet, az örökké él. Akit az Úr hézesít az élet fájának gyümölcseiben, az boldogan élhet Isteni urával, együtt élheti a örömöt, a békét és a szeretetet. És megláthatja Isten dicsőségét. János 11.40. Ha hiszel, meglátod Isten dicsőségét, mondta Jézus. Tehát ezeknek a rövid szentírási mondatoknak mindig jó, hogyha engedjük, hogy átjárják a szívünket, mert amikor olvassuk egymás után, sokszor nem is gondolunk ezek mélységére, hogy mennyire az egész életünket akarják megérinteni. Ha hiszel, meglátod Isten dicsőségét. Tehát szemlélhetjük a Szent Háromság életét. Tehát az Atya és a Fiú végtelen szeretete valósul meg a Szent Lélekben, és mi ebben a szeretet körforgásban részesülhetünk, amikor mennyei dicsőségbe belépünk. Amikor egy mennyasszony kihúzza magát boldogan, örömmel, hogy vállalja az, hogy az én vőlegényem ilyen nagyszerű ember, hogy a lélek is boldogan mondhatja, hogy részesültem Isten dicsőségében. Az én Uram, a mindenható, a Teremtő, és én az ő gyermeke vagyok. Tehát a hit, amit egész földi életünkben éltünk, átalakul. És ez az átalakulás az azt jelenti, hogy szemléljük, aktívan szemléljük az Isten szépségét, és telve vagyunk örömmel és boldogságban. Pál apostol azt írja, hogy ott már megszűnik a hit, mert hiszen látjuk az Istent, megszűnik a remény, mert részesülünk az ő szeretetében. Tehát egyedül a szeretet az, ami eltől bennünket egészen, és egyesít minket Istennel. Mit lát az üdvözült lélek? Látja Isten ajándékozó jóságát. Tehát a szeretet az mindig ajándékoz, mindig önmagát adja, mindig kisugárzódik. Tehát itt a Földön elhomályosult a látásunk. Nem látjuk, hogy mindent, amit kaptunk, Isten szeretetéből, Isten ajándékozó jóságából kaptuk. De ott lehull ez a hájunk, és akkor döbbenünk meg, hogy milyen végtelenül jóságos a mi atyánk, és milyen sok mindent kaptunk tőle, amivel életünket akarja gazdagítani és boldoggá tenni. Ott ül az atya jobbján, mondjuk a hitvallásban. Ez a jobbján, ez azt jelenti, hogy egyenlő jogokat élvez az atyával, tehát a második személy, aki emberré lett az Úr Jézus Krisztusban, ott ül az atya jobbján. És ebben a Szent Háromság közösségben akar részesíteni minket az Úr. Zsidó 12.2. Emeljük fel tekintetünket a hit szerzőjére és bevégzőjére. Jézusra, aki a ráváró öröm helyett elszenvedte a keresztet. Nem törődött a gyalázattal, most Isten trónjának jobbján ül. Tehát a lélek, aki oda kerül a mennyországban, mennyei hazában, Jézus látja, mint a megdicsőült Jézus, és látja a mennyei atyát is a dicsőségben. Tehát megtiszteljük mi is a szeretetünkkel, vagy a szolgálatunkkal, megtiszteljük az ő csodáját, nagyságát, irgalmát, és megpróbálunk a kedvére tenni, hogy örömet szerzünk mindennapi életünkkel. Ami ott fenn van, arra legyen gondotok, írja Pál a Kolosszei 3.1-ben. Ha Krisztussal feltámadtatok, keressétek, ami oda fönt van. Tehát ezzel is mindegy oda irányítja a figyelmünket, hogy tegyünk különbséget a dolgok között. Mert a világot annyi mindennel akarjuk szolgálni, és kevésbé jut eszünkbe az, hogy Isten kell szolgálnunk. Nekünk az a cél, mi erre kaptunk hivatást, erre kaptunk küldetést. És ha ez megszületik bennünk, akkor relativizáljuk a világban levő dolgainkat, és első helyre tesszük az Isten szolgálatát, hogy a dolgokat másképpen nézzük Isten szemével. Tehát a mennyei dicsőségben a lélek ott ülhet Jézus mellett, aki az Isten jobbján van. Tehát minden beletartozik ebbe a dicsőségbe, aminek boldogsága neve, vagy ami öröm, vagy ami szépség. Tehát ezt több költő is megfogalmazta, hogy ismerjük fel a most adott világból mindazt a szépet, amit Isten megalkotott, mert ott együtt látjuk ennek a forrását, és minden széppel találkozhatunk. Tehát Krisztus által részesedünk a mennyei dicsőségben. Az egyetlen közvetítő számunkra az Úr Jézus Krisztus. 1. Timóteus 2.5, meg a Zsidók 9.15. Tehát Jézus nem csak megígéri az örök boldogságot, hanem maga alkotja, illetve maga hozza létre bennünk, és maga visz bennünket oda az Atya elé. Lukács 23.43. Még ma velem leszel a paradicsomban. Ezt mondja a jobboldali gonosztevőnek. Még ma. Tehát a megtérő bűnösnek, akinek megbocsátja a bűnét, van lehetősége, hogy részesüljön abba a boldogságba, amiről nem is álmodott, hogy valaha is részesülhet. Mert Isten ajándékba adja neki. És amikor Jézus meghalt, és később a gonosztevő is, akkor csodálkozott, hogy beléphet ebbe a végtelen örömbe. Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet, mondta Jézus a halál pillanatában. Tehát elment az igazakhoz, akik feltámadásra vártak, elment Mózeshez és a többi igazakhoz, és bevitte őket a mennyei dicsőségbe, a gonosztevővel együtt. Tehát már akkor megnyílt a mennyország előttük, amikor Jézus meghalt és megnyitotta számukra ezt a lehetőséget. Tehát emberi lelkével is megjelent az üdvösségre váró lelkek előtt. Krisztusnak szíve vágya, hogy a választottait oda vigye az Atya elé. Tehát ő vágyakozik arra, hogy mi boldogok legyünk. Hogy a szülő vágyakozik, hogy a gyermeke minél boldogabb legyen, és örül. Szinte könnyekig meghatóan, amikor látja gyermekének a boldogságát, ugyanígy a mennyei Atya is várja, hogy az ő gyermeke elnyerje az üdvösséget, és megtapasztalja Isten végtelen jóságát. Ott legyenek, ahol ő van, János 17:24. Tehát örömét találja Jézus abban, hogy folyamatosan jönnek hozzá az ő választottai, és helyet foglalnak ott a mennyei Atya közösségében. Boldogan mutatja be az ő választottját a mennyei Atyának, vagy az angyaloknak, vagy a szenteknek, mert Jézus büszke arra, hogy valaki a világ százféle kísértései, meg a sátán támadásai között hűségesen megőrizte a hitet, és Jézust választotta. Tehát Jézus ezt a büszkeségét fogja kimutatni az angyalok előtt, hogy látjátok ezt az én választottamat, itt van most közöttetek, mert megharcolta a kísértéseket, és most eljutott hozzánk, és az angyalok örvendeznek, ez kinyilatkoztatott igazság, az angyalok örvendeznek egy megtérő bűnös előtt. Tehát nekünk is örvendezik az angyalsereg, amikor oda jutunk, és választjuk az Úr szeretetét. Tehát ez az üdvözült lelkei dicsőségem. A sátán mindent megtesz azért, hogy elválasztja, elszabítsa az embereket Istentől. Minden felsorakoztat az emberi élet folyamán, minden kísértést megad, ami az embernek érdekesnek tűnik, vagy incsiklandozónak, és utána, ha mégis Isten választja, akkor ez az ember dicsősége Isten kegyelméből. Máté 19:28. A világ megújulásakor az emberfia dicsőséges trónján ül, ti is ott ültök majd 12 trónon, és ítélkezni fogtok Izrael 12 törzse fölött. Tehát elsősorban az apostoloknak mondja, de az apostoli közösségben mi magunk is benne leszünk, minden hívő ember, és ott ülünk majd Jézussal együtt, idézőjelben, ott ülünk a trónon, és ítélkezünk a gonoszok fölött. Mert befogadtuk az apostolok tanítását, mert ezzel együtt Isten fiának szeretetét befogadtuk, mert befogadtuk a mennyei Atya jóságát és irgalmát, és befogadtuk a Szent Lelket. Tehát ezt mind komolyan csináltuk a megtéréskor, és hiszünk abban, hogy ez valóság. Efezus 1:10. Szent Pál így ír, amikor elérkezik az idők teljessége, a mennyei Atya Krisztusban, mint főben, újra egyesít mindent, ami a mennyben és a földön van. Tehát az idők teljessége a világ befejezése. amikor már mindennek meg kell jelenni az Isten trónja előtt, akkor mi magunk is az egység révén közösséget vállalunk minden üdvözült emberrel. Tehát a Szent Háromságban valósul meg végül ez a tökéletes egység. Nem csak az ember ér békességben Istennel, hanem Isten is lakást vesz az emberben. A paradicsom kertben, amit emlékszünk rá, az első ember békében élt Istennel a bűnbeesés előtt, és békében élt az egész teremtett világgal, tehát az állatokkal is, meg az egész természettel. Nem volt oroszlán harag, vagy nem volt dühös tigris, ami rárohant volna, hanem együtt élt az egész szelíd, jóságos természettel. Krisztus, ahogy Pál apostol mondja, a második Ádám hozta számunkra a békét. Amikor elvonult 40 napra a pusztába, akkor úgy írja a Szentírás, hogy 40 napig nem vett magához semmit, az angyalok vigasztaltak, szolgáltak neki, és a vadállatokkal élt békében. Tehát mintha egy kis területen megvalósult volna a paradicsom, amikor Jézusot bőjtölt. Márk 1.13. Tehát Krisztusban lakást vesz az Úr. És az Isten lakást vesz az embernél. Tehát ez az éles stílus, amely a mennyországban valósul meg, ez tulajdonképpen már most is hivatottak vagyunk, hogy a lelkünkben hordozzuk Isten szelídségét és jóságát. Tehát ne engedjünk a haragnak, a gyűlöletnek, vagy a harcnak, vagy elutasításnak, gonoszságnak. Tehát ezek mind valamiképpen az ördöggel kapcsolatosak, hanem éljünk Isten jelenlétében és szelídségében. Testetek a bennetek lakó Szentlélek temploma, 1 Korintus 6.19. Tehát ez is milyen mély értelmű, és mennyire lényeget fejezi ki, hogy Szentlélek annyira közel jött hozzám, hogy templomot épít a mi lelkünkbe. Tehát a feltámadt ember testében, lelkében lakást vesz az Úr. János 17.22. A főpapi imában, Atyám, megosztottam velük a dicsőséget, amelyben te részesítettél engem. Tehát Jézus ezt a dicsőséget közvetíti számunkra. Tehát amikor azt mondjuk, hogy Isten bennünk lakik, akkor ez azt jelenti, hogy az ő isteni életét akarja megosztani velünk, hogy ezt kövessük, ismerjük fel ennek a szépségét és nagyszerűségét. Krisztusban lakik testi formában az Istenség teljessége, benne lettetek ennek a teljességnek részesei, benne temetkeztetek el a keresztségben, és benne támadtok fel Istennek erejébe vetett hit által. Kolosszei 2.9. Ez is csodálatos, hogy ennyire látja, ilyen zseniálisan látja ennek a misztikus történetét, vagy folyamatát, hogy mennyire Krisztusban éljük meg a mennyországot, és Krisztusban hivatottak vagyunk már itt a Földön ezt a természet fölötti egységet megélni, gyakorolni és ennek örülni. Tehát kitüntetés számunkra a Krisztusra való egység. Szent Pál nem győz áradozni arról, hogy a megdicsőjét lélek részesül is fiú dicsőségében. A szegletfő maga Jézus. Benne épültök egybe a Szentlélek közreműködésével, Isten hajlékává. Efezus 2:20. Tehát amikor azt halljuk, vagy olvassuk, hogy a Szentlélek építi bennünk Isten templomát, akkor ez egy közösséget is magába foglal. Hogy az egyház közösség, és a mennyország közösség. Tehát nem egyedül leszünk a mennyországban, elhatárolva mindenki másról, hanem együtt dicsérjük az Istent, együtt részesülünk az ő szeretetéből, és együtt örvendezünk annak, hogy milyen jó hozzánk az Úr. Tehát ahogy a földi életben az egyház egy közösséget jelent, egy szerető közösséget, ugyanúgy lesz a mennyországban, sokkal teljességben, minden emberi hibától elszakítva, hanem az Isten szeretetét sugározva. És ahogy egymás felé Isten szeretetét sugározzuk, mindannyiunknak a szeretet öröme növekszik és teljessé válik. Tehát ahogy itt a Földön is az éneklésben szinte egyik másik örvendező továbbadja az örömét az közösségben, ugyanúgy ehhez hasonló ott is, hogy továbbadjuk a boldogságunkat vagy örömünket a másiknak. Tehát Krisztus az út a mennyország felé. Ő maga mondta, én vagyok az út, az igazság és az élet. 1. Péter 5:10-ben olvashatjuk, örök dicsőségre hívott meg benneteket az Úr, rövid szenvedés után maga fog titeket tökéletessé tenni, megerősíteni és megszilárdítani. Neki legyen dicsőség, és övé legyen az Uralom örökön örökké. Szent Pál apostol a 3. évig meg elragadtatva láthatja Isten dicsőségét. És ezt nem tudta emberi szóval megfogalmazni, mert annyira túl van mindenfajta emberi megfogalmazáson az az öröm és az a szépség, amit ő megtapasztalt. Péter apostol Andrással és Jánossal együtt szemlélte Krisztus dicsőségét a Táborhegyen. És mint apostol küldetés kapott, hogy megmutassa Krisztus dicsőségét az embereknek. Péter hivatkozott erre, hogy mi láttuk őt a hegyen, amint beszélt Péterrel és Illéssel. Tehát a lélek boldogan megy oda az Úrhoz. És ha a földi életében együtt élt az Úrral, akkor nagy örömmel fogja megtapasztalni, hogy az égben is találkozhat, mint jutalommal az Úr dicsőségével és szeretetével. Ha egy kitart Krisztussal a keresztúton és követi mesterét, az önmagának, a világnak és a bűnnek való meghalásában, az megtapasztalja Krisztusban a dicsőség örömét. Tehát nem véletlenül imádkozzuk az oltári szentség litániájában. Jézus az oltári szentségben dicső föltámadásunknak az áloga. Tehát aki részesedik Krisztus testében, vérében, befogadja Isten fiát az ő lelkében, az örökké valóságban boldogan tapasztalja Jézusnak az örömét. Petőfi Sándor Tisza című versében írja, ott némán mozdulatlanul álltam, mintha gyökeret vert volna a lábam. Lelkem édes, mély mámorba szédül a természet örök szépségétől. Ó természet, ó dicső természet, mely nyelv merne versenyezni véled? Mi nagy vagy te? Mentől inkább hallgatsz, annál többet, annál szebbet mondasz. Ezt át lehet fordítani. A mennyei hazában némán mozdulatlanul álltam, mintha gyökeret vert volna lábam. Lelkem édes mély a máborba szédült, az én Istenem örök szépségétől. Ó isteni fölség, ó dicsőséges szent háromság, mely nyelv merne versenyezni véled? Mi nagy vagy te, mentől inkább hallgatsz, annál többet, annál szebbet mondasz. Tehát átfordíthatjuk ezeket a költői megnyilvánulásokat a hitre, hogy ott is olyan csodálkozás és olyan mély tisztelet fog el bennünket, hogy szinte meg se tudunk szólalni, és utána pedig a hála és az újongás érzésével futunk ismerni. Tehát a természet csendje ennyire meg tudja ragadni a szívünket, hogy a természet szépsége, annál inkább Isten szépsége és Isten hatalmas ereje. A kérdések első gondolok-e arra életem folyamán, hogy mindent Jézus iránti szeretetből tegyek. Gondolok-e arra életem folyamán, hogy mindent Jézus iránti szeretetből tegyek. Második. Hogyan viselem el a szenvedéseimet? Fölajánlom-e Jézusnak? Hiszem-e, hogy ebben óriási energia rejtőzik? Hogyan viselem el a szenvedéseimet? Hiszem-e, hogy ebben óriási energia rejtőzik, ha fölajánlom Istennek. Holtalmad alá tudunk Istennek hirdetném, hogy elhagyjuk a szobát.